Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Alföldi Róbert rendezésében jön a Centrál Színházba az Ügynök halála. Az előadás főszereplői Stól András, Balsai Móni, Fehér Tibor és Szécsi Bence. Arthur Miller érzelmes drámájának premierje február 24-én lesz. Willy Loman ereje teljében lévő potens férfi, aki bár állandóan azon agyal, mit és hogyan kéne jobban csinálni, folyton kudarcot vall. A folytogató családi légkör, az apai elvárásoknak való megfelelési kényszer, a zavaros múlttal és reménytelen jövővel való szembenézés képtelensége sokunknak ismerős lehet. Miller 1949-ben született drámája ma is aktuális, mert pont arról beszél, amiben élünk. Willy Loman töretlen sikere annak köszönhető, hogy évtizedek óta mindig tudnak vele azonosulni a nézők. Willy egy jobb, sikeresebb jövő reményében végigküzdi az egész életét, és idősebb korára sem képes leállni. Kiégett, elfáradt, mindig újabb és újabb falakba ütközik, mégis hiszi, hinni akarja, hogyha a győzelem ma még nem is következett el, holnapra biztosan bekövetkezik. De a talaj fokozatosan kicsúszik a lába alól, fejében összekeveredik a múlt, a jelen és a kilátástalan jövő. Nem érti, hogy mi történik vele, csak azt tudja, hogy nem akarja, hogy így legyen. Alföldi Róbert rendezőt a darab kapcsán az foglalkoztatja, hogy korunk Magyarországa vajon kinek és mit ígér ma. Willy Loman egy ereje teljében lévő középkorú apa, de nem tudja a feladatát teljesíteni, nincs eszköze, hogy megfelelő életet teremtsen a családjának. Ám ahelyett, hogy szembenézne a hibáival, elhazudja a valóságot. Bíró Bence új fordításában nagyon sűrű anyag született, melyben nagy erővel üt, hogy a kibeszéletlen problémák miatt a szereplők hogyan cipelnek évtizedes sérelmeket, és azok milyen indulatokat gerjesztenek. Miközben mindenkiben ott a mérhetetlen szeretet vágy.
Kiállítás.
Női lélek, népi formák, úttörő női művészekről nyílt kiállítás a Hagyományok házában. A tárlat női művészek nézőpontján keresztül mutatja be a 20. század elejének két nagy stílusa, a szecesszió és az art déco, valamint a népművészet találkozását. A kiállítás gyűjteményi fókuszában szintén női alkotók vannak, azok a hímző parasztasszonyok, akik munkásságukkal fontos mérföldköveket raktak le a régi hímző művészet kutatásában és az új motívumkincs kialakításában. Ilyen volt Király Ilus, Kis Jankó Bori és Csuhai Józsefné. A látogatók olyan izgalmas kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy miért gondolta a Stümer csokoládé és bombonkészítő gyár, hogy csokoládé dobozait Lukács Katóval tervezteti meg, aki kifejezetten magyar népi motívumokkal sajátos stilizált formában készítette el terveit. Hogyan találkozott Lesznai Anna a mezőkövesdi népviselettel, és milyen kalandos módon kerültek vissza a munkái az amerikai emigráció során New Yorkból 60-ba? Hogyan hatottak a zsolnai nővérek néprajzi gyűjtései a világhírű zsolnai gyár kerámiáinak díszítő művészetére? Melyik ma is működő fővárosi kórház betegszobáit és ma hajléktalan szállóként működő épület belső terveit festette meg Undi Mariska kalotaszegi és mezőkövesdi motívumokkal? Illetve, hogy hogyan lett Mallász Gitta a Magyar Állami Népi Együttes jelmeztervezője, és miért kapta meg Tüdős Klárával egyetemben a világ igaza kitüntetést. A Szecesszió Art Deco népművészet, női lélek, népi formák című kiállítás egészen június 22-ig látogatható a Hagyományok házában. Előre meghirdetett időpontokban tárlatvezetéseken is részt lehet venni.
Film.
Catherine Deneuve főszereplésével készült film Bernadette Chirac-ról. A fiktív elemeket is tartalmazó humorral teli életrajzi filmet az első filmes Léa Domenac rendezi. Bernadette Chiracot a francia Hillary Clintonnak szokták tartani, egy elnökfeleség, aki kilépett férje árnyékából, hogy saját politikai karrierbe kezdjen. A Bernadette a főnökasszony címet viselő alkotást idén a francia Oscarnak számító César díjra jelölték a legjobb első film kategóriában. Amikor megérkezik az Elizé palotába, Bernadett Chirac arra számít, hogy megkapja végre a megérdemelt pozíciót, hiszen mindig is férje árnyékában dolgozott, hogy segítse őt az elnökké válásban. Miután sem az elnök, sem a családja nem veszi őt komolyan, Bernadett végül úgy dönt, itt az ideje, hogy igazi média személyiséggé váljon, és hallassa a hangját. Hogy minden befolyástól mentesen tudja megírni és megrendezni a filmet Léa Domenac, egyáltalán nem konzultált senkivel a Chirac családból, bár ennek azért a család annyira nem örült. A filmben egyébként keverednek a fikciós és a valós események. A rendező már a kezdetektől Catherine Deneuve-nek szánta Bernadette Chirac szerepét, bár a francia színész legenda az elején szkeptikus volt. A forgatókönyv elolvasása után azonban meggondolta magát. A film egy olyan nő története, aki kilép az árnyékból, megerősödik és szabad lesz. Mint a színésznő elmondta, a szerephez nem másolni akarta Bernadette Chiracot, hanem inspirálódni belőle. A produkció kezdetben a La Tortue, azaz magyarul a teknős munka címet viselte, utalva ezzel Bernadette Chirac becenevére. A filmben számos jelenethez, például a győzelmi tömegjelenetekhez, vagy Hillary Clinton látogatásához archív videókat, rekonstrukciókat használtak, akár csak a Forrest Gump című film esetében. A Bernadette, a főnökasszony május 9-én kerül a hazai mozikba, az ADS Service forgalmazásában.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A nap sütötte villányi borvidéket és erre a mediterrán térségre jellemző bor különlegességeket talán senkinek nem kell bemutatnunk. Ám kevésbé ismert tény, hogy itt található hazánk egyik legmelegebb mikroklímája is, amely különleges fekvésének és domborzati viszonyainak köszönhetően ideális élőhely a földön előforduló majd összes mediterrán növényének. Ez a pár négyzetkilométeres terület olyannyira egyedülálló, hogy a gránátalma, a pisztácia, a mediterrán örökzöldek, de még az olajfa is megél, sőt, kifejezetten jól érzi magát itt. Hazánk egyik legmelegebb pontja egy mediterrán paradicsom. Az említett földterület Máriagyűd mellett a tenkes vonulata által körülölelt, déli tájolású hegyoldalban fekszik. A legmediterránabb gyűjtemény egy romantikus magánarborétumban. A kertben a világ több, mint 50 országából behozott, 400-nál és több fás szárú fa él. Kiemelkedő jelentőségű a szamócafa, az olajfa és a pisztácia kollekció, de itt található Közép-Európa legnagyobb örökzöld tölgygyűjteménye. Érdekesség, hogy Huber Kálmán birtokán nem csak az európai mediterrán éghajlat fajaival találkozhatunk. Az arborétumban majdnem minden kontinens mediterrán flóra birodalmából képviselteti magát növénykülönlegesség. A kert elrendezése is egyedi. A kutató egy-egy földterülettel élőhelyeket, földrajzi régiókat idéz fel. Így pár lépés különbséggel kalandozhatunk az európai és a kaliforniai mediterrán flóra, a Közép- és Dél-Amerika hegyvidéki, valamint a Távol-Kelet és Ausztrália szubtrópusi monszunfajai közt. Mivel az arborétumban jó részt mediterrán növénykülönlegességek élnek, ezért bármikor is érkezzünk, színekkel, illatokkal és textúrákkal találkozhatunk. Az exkluzív gasztronómiai élmények keresőinek további érdekesség, hogy még a francia szarvasgomba is megtalálható a kertben, amely egy különleges, kereklevelű örökzöld tölgytövében növekszik. A terület slágergyümölcse a gránátalma, a lédús, savas vitaminbomba. A gránátalma például az egyik legizgalmasabb gyümölcs, amelynek gasztronómiai jelentősége is jelentős, és nem csak a mediterrán éghajlatú térségeken él meg. Érdemes lenne a gazdáknak nyitni felé, hiszen elképesztő a kereslet iránta, és jelenleg nem ismert természetes ellensége hazánkban.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Elárasztanak minket a visszajelzések, a főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítmény értékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítmény értékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont.
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlott, kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. És elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam, de hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítmény értékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagy vállalatoknál ugye ezek az éves értékelések nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén meg tudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogy ha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siva Force-ban is, ugye mondjuk kéthetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, negyedévekben gondolkodunk, vagy években, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van három trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képen magamról?
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mondjuk egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik, de hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a három trigger, ez mit akar pontosan, de hogy úgykor van még mellette a másik hármas felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, hogy ez a dicséret, a coaching, a tanácsokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez kettővel többet kellett volna oda tenni, vagy kettővel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni. Mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogy ha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartsuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogyha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat, sokat segít, ez nem lesz néha, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy ez lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen.
Nagyon fontos.
És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra. És maga a kócsolás, amit említett, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedetét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.